Tisztelt elnök úr, tisztelt taktársak, kedves kollégák, ismerősök! A megtisztelő felkérésnek köszönhetően ma így ebéd után megpróbálom önöket szórakoztatni egy kicsit, és szeretném megismertetni önökkel kutatásunk azon részét, amely a fehérjék gyenge pontja, a fehérje lánc, gyengébb láncszem, a leggyengébb láncszem, némi költői túlzás, azt is mondtam, hogy a fehérjék Achilles sarkára vonatkozik. Azt hiszem, hogy különböző mélységben, de talán mindannyian ismerjük és emlékezhetünk a híres mitológiai történetre, Achillesre, Achilleusre, aki sebezhetetlenségét annak köszönheti, hogy az ezüstlábú nimfa édesanyja Tétis elvitte és a csodálatos és varázsra rendelkező Styx folyóba megfürdette. Ez, ahogy az itt látható időszámítás előtti 5. századi vázafestmény is jól mutatja, hatalmas hősiességre és helytállásra helytállás tett számára lehetővé, de hogy ha jobban megnézzük, akkor látható, hogy a végén öt is utolérte, mint minden halandót a végzet is elesett, és érdekes módon talán érdemes azt megjegyezni, hogy nem csak Achilleusnak a legendája, a története maradt meg, hanem maga az Achilles sarok is, mint valaminek vagy valakinek a leggyengébb pontja, vagy a sebezhető része. Egy picit hasonló módon a fehérjékkel is ez a helyzet, hogyha belenézünk balfőcső sorba, egy ilyen illusztrációba egy sejtet szeretnénk látni, némi költői, illetve grafikusi túlzással, akkor milyen szűke kavicsok vannak, hogyha ezt egy picit még jobban megnézzük, és ránagyítunk, akkor azt láthatjuk, hogy valójában ez az a gyár, ahol születnek a fehérjék, ugye a riboszómáról, ami pirossal hordoz az információt, mint egy átíródik a születendő fehérje, éppen zöld formában bújik elő, és ez a néhány másodperc alatt történő megszületést követően teljes vértezetben, ha nem is úgy, mint Achilles, mint Pallas Athéné mutatkozik meg nekünk föltekeredett formában. Tehát amit nagyon fontos ezen a ponton látni, hogy a fehérjék, a születendő fehérjék, azok olyan instabil, metastabil állapotban vannak, de ahogy ez a gömb is ilyen teljességre utal, lehet látni fönt is, hogy a föltekeredett forma az védi és biológiai funkcióra képessé teszi ezeket a lineáris polimereket. Majd, mint minden halandót utoléri őt is a végzet, egy másik fehérjével találkozva nem véletlen szerencsére, hanem programozottan, az ubiquitinnel, majd az ubiquitin álláson keresztül a proteus szómába kerül, és ott lebomlik aminosavakra, és a körforgás újraindul, újabb fehérje születik az aminosavakból. A két történet hozott, hosszan lehetne analógiát még olyan amatőr ember számára is én fejtegetni. Nem is ez lenne most a cél, inkább az, hogy arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a fehérjének a feltekeredett formája, ami a szükséges és gyakran elégséges feltételés a bioaktivitásának, azt más értelemben mondhatjuk, hogy a fehérjének az integritása, azaz a képessége, hogy bioaktív formában lehessen, és ezt a fehérje tulajdonképpen változatlanul megőrzi, mondhatnánk úgy, egész élete során. Hogy ez milyen hosszú, az változik a fehérjék esetében, néhány perctől tipikusan fél óra, egy óra fedezés idővel, akár hetekig, hónapokig vannak fehérjék, egész életünkben velünk vannak. Hogyha, és elnézést kérek, hogyha ugye egy kis kémiáról lesz szó, de hát végül is erre kértek föl, megnézhetjük a fehérjeépítő aminosavakat, amelyek ugye 1-től 20-ig helyezkednek el a dia bal oldalán, és nek létezik egybetűs és hárombetűs kódjuk is. Persze nem gondolom azt, hogy ezt meg kellene tanulni, csak hogy egy ízelítőt adjak, ugye G betű az a glicin, és az éppen az az aminosav, amelyiknek egészen szerény egy hidrogén, csak az oldallánc, az alanyag egy kicsit bonyolultabb, és aztán láthatjuk, hogy valahogy ezek az aminosavak, amelyeknek a képét, illetve a molekulai szerkezetét tettem ide föl, így ilyen szekvenciában rendeződnek. Valójában a 20 elem és egy ismétlődött formában bármilyen módon elrendeződhet egy n-elemi sorozatban, és ugye a lehetséges variációk száma az 20-en, ez egy felettébb nagy szám, ami azért nagyon fontos ebben az értelemben, mert majd látjuk, hogy ezeknek a variációja fontos lesz a dolog megértése céljából. És ez a lineáris polimer, most már lehet látni alul, hogy egy ilyen hosszú dologról van szó, ez csak föltekeredik, mint láthatjuk jobb oldalt, és akkor elérünk a bioaktív formához. Rögtön az előadásnak akár a konklúziát is elmondhatnám, illetve elmondhatom most. Valójában a gyenge láncszem, mint ahogy kérdezte egy kedves taktársam az ebéd közben, hol is van? Hát itt mutatom pirossal kiemelve. Van a 20 aminosavból 2, amelyik úgymond veszélyeztetett, pontosabban ő veszélyezti a rendszer integritását. Ez az aszparagin és az aszparagin sav, N, illetve D betűvel szoktuk jelölni, és ez az, amiről az előadás lényegében szólni fog. Hogyha egy összefoglaló diát vetettek így a néhány nyitó diasor után, akkor azt szeretném föl a figyelmet, hogy van a feltekeredett fehérjénk, ahogy ezt most már láttuk és megtanultuk, és ebben az esetben, ha a kémiai szerkezetet is kiírom, akkor pirosra jelöltem most az aszparagint, ez első számú célpontja az eladásomnak, és ezt követően a már említett oldallánc nélkül egyetlen hidrogénatomot tartalmazó glicint. Tehát az aszparagin glicin egymás után, az egy 20x20, azaz 400 lehetőség közül kiválasztott egyetlen pár, ezt lehet három vagy egybetűs módon röviteni, majd az eladás során egy picit változik a helyigény szükségletében, de a tartalom az ugyanaz. Nos, ezen a ponton, illetve majd a végén utalok rá, hogy az aszparagin sav esetében is hasonló módon, olyan típusú változás következik be, amely a fehérjék átalakulásához vezet. Ennek a részleteit mindjárt el fogom mondani, de úgy is mondhatnám, hogyha ezt nem értené senki félre, hogy a fehérjében ez egyfajta időzített bombaként ketyeg. Ez az átalakulás, ahogy lehet látni, teljesen természetes körülmények között spontán módon megy vízben, tehát vízes oldalt 37 fok, azaz testhőmérsékleten és semleges pH 7,4-ben ez a folyamat folyamatosan ketyeg, és ha a fehérjének majd látjuk az integritását veszélyezteti, akkor egyfajta módon ez magába hordja a fehérje egész tevékenység a kockázatát is. Az első kérdés, hogy Achilleusnak hány sarka is volt, hát fogalmi szinten egy, valójában nyilván kettő. Hogyha ez egy ilyen veszélyes pontja a fehérjének, akkor hány ilyet található, vagy egyáltalán vannak-e ilyenek a fehérjében? Ugye itt egy normális, átlagos utcsavú fehérjét rajzoltam ki, és hogy segítsek, a piros kiemelt N betűk, ugye az aszparagin, és lehet látni, hogyha nem is veszik első látásra észre, de bizony az ilyen gyenge pontok száma az nem is kevés, ebben a konkrét fehérjében 7 darabot lehetne hát könnyedén azonosítani. Achillesnek elég volt egy sarka, és a végét jelentette, vajon a fehérjéknek miért van, hogyha ez egy létező probléma, hogy miért engedte meg az evolúció, hogy egy kicsit másképp tegyen föl a kérdést, az aszparagin glicin egymás mellett maradását, hogyha ez a veszély és a bajnak a forrása. A kémikus, ha szeretné megérteni, hogy mi történik, akkor kettő dolgot szokott mindenképpen tenni. Az első dolog az az, hogy valamilyen módon megpróbálja a molekula elektron szerkezetét megérteni, és a reaktivitást elektron szerkezetből levezetni. Ezt ma korszerű módon a hullámfüggvény tényleges megoldásával egy adott közvetítésmód rendszeren belül tesszük meg, és ilyen bonyolult kvantitatív számok mellett ilyen színes rajzokat is készítünk, de engedjék meg nekem, hogy a didaktika szempontjából inkább csak visszatérek a talán már egy picit megszokott, még egyszer piros aszparagin és a fekete glicin kémiai szerkezetére, és csak arra hívjam fel a figyelmet, hogy ez az elektron sűrűség eloszlásnak a nem homogén volta, azáltal, hogy vannak benne relatíve pozitívabb és relatíve negatívabb részek, ennek következtében ugye egy könnyen megérthető és az átlag ember számára is nagyon könnyen befogadható elektrostatikus vonzás, a plusz-minusz vonzás, az meghatározhatja a molekulának a térszerkezetét, de akár a reaktivitását is. A rendszer egészét nézve ezt az egyetlen párt, az itt látható delta-minusz-delta-pluszt szeretném felhívni a figyelmet, és hogyha igazán jó a szemük, akkor észreveszik azt is, hogy a nitrogénnek ott van két ilyen pötty, ugye egy vonal a szerkezet számára az két elektront jelent, tehát ott van a lehetőség, hogy abból a két pöttyből egy új kötés alakuljon ki, és valóban ez történik az említett teljesen természetes és fiziológiai körülmények között, egy gyűrűzáródáson keresztül talán lehet látni, hogy ez a nitrogén és a szén most össze lett kötve, és ezáltal egy közti terméken, ezt úgy mondja a kémikus, egy átmeneti terméken keresztül, ugye egy tovább alakulás, hiszen ott van a vízmolekula, majd mindjárt kinyitja ezt a gyűrűt. Semmi újdonság nincsen ebben a reakcióban sem, a kémikusra azt mondja, egy nukleofil támadás következik, valójában azonban megelégedhetünk azzal a magyarázattal, hogy az oxigének a nem kötött elektronpártja az megint elektronban gazdag, a szénnek már láttuk, hogy itt elektron hiánya van, és megint egy vonzás következtében, ugye ott el fog szakadni az imént frissen kialakult kötés, és a másik nyíl mentén kialakul az úgynevezett béta-aszparaginsav. Ugye ez a kovalens kötési hálózat alakult ki, ez egy nem természetes aminosav, ez nincsen a fehérjékben, és mint látjuk, nem is nagyon szeretik a fehérjék, úgymond gond van velük. Az északi oldalon, ha szabad ezt mondani, a föntről történő támadással, analóg módon lent, a lilával színezett oldalról is, egy hasonló támadásnak lehetünk a szemtanúi. Azt láthatjuk megint, hogy ugyanezzel a mechanizmussal a nukleofil az betámad erre a karbonil szénre, megint csak egy kötés hasadás eredményeképpen, most egy másik irányú gyűrűfölnyelés eredményeképpen megkapunk egy aszparaginsavot. Ez már hasonlít ahhoz, ami volt, csak aszparagin-aszparaginsav, ugye mind a kettő felépítő aminosav mégis más. Összegezve tehát ez a teljesen természetes, látszólag olyan ártatlannak tűnő reakció, az mire is vezet, itt lehet látni a termékpárt. Az első megállapítás, amit azonnal megtehetünk, hogy egy homogén, ugye egy egységes rendszer helyett egy heterogén rendszert kapunk, amelyben ilyen és olyan is van, és noha Julius Caesar azt mondta, hogy a sokszínűség és a változás az gyönyörködtet, ennek sem a biológia, sem a biológiát tanulmányozó kémikus vagy vegyész nem szokott örülni. Ami még izgalmasabb talán, hogy egy olyan érdekes változásnak vagyunk a szemtanúi, amely egyfajta öröklődés, vagy éppen öröklődés kapcsán mutáció kérdés is fölveti, ami nem DNS szinten van kódolva. Végül, de nem utolsó sorban, és talán ezzel kezdeném, a fehérlánc fizikailag meghosszabbodott. Mit is jelent ez? Rögtön láthatjuk. Egy nagyon klasszikus példa, Nobel-díjat adtak Amfinsennek, na nem ezért, csak magáért az itt látható RNA-sz fehérjéért. Ugye ez is egy jól föltekeredett fehérje, de ha egy kicsi fantáziával nézzük, akkor két darab karja van ennek a fehérjének. Az egyik az éppen ez a karja, a másik az pedig ez a karja, és pont ebben a karban, ahol neki egy RNS-hez kell majd kapcsolódnia, bekövetkezhet a változás. A változás be is következik, és lehet látni, hogy bizony a karja megváltozik ennek a fehérjének, azaz pontosan ottal az RNS-hez kell kötődnie, hogy a bioaktivitását, a funkciát be tudja tölteni, ott megváltozik valami. Van-e ennek következménye? Középen láthatjuk az aminosav szekvenciát, és bal és jobb oldalt azt a részletet, amelyet érintette ez a spontán átalakulás, és hát azt láthatjuk nagyon világosan, hogy megváltozik ez a bizonyos atom-atom távolság, ide közbe ékelődik ezen a ponton egy újabb úgynevezett metilén csoport, és ennek eredményeképpen ugye a távolság megváltozik, és ezt talán a leganalóbb módon azzal tudnám bemutatni, hogyha mi is történik, akkor az emberek a biciklijének vagy a motorkerékpárnak a lánca meglazul, a lánc meghosszabbodik. Ugye a normál eset az alfa lánc megfelel a feszességnek, idővel a lánc is meglazul, idővel a fehérje is átalakul, lesz belőle egy béta-aszpartil aminosav, és bizony ez bajhoz vezet, nem csak a makrovilágban, a mikrovilágban is. Itt láthatjuk a megfelelő RNS-t, ami ehhez a kék fehérjének kérnek ezen a ponton kötődnie, és ezt már sokkal rosszabbul vagy eredménytelenül tudja megtenni, amikor akarva akaratlanul beépült a rendszerbe ez a nem természetes aminosav. Ezen a ponton ugye megjön az ihlet, az inspiráció, van egy biológiai probléma, mit tud ezzel a kémikus kezdeni nagyon röviden? Hát a kémikusnak nagy tulajdonsága és nagy lehetősége is, hogy új anyagokat állít elő. Ez az új anyag, vagy olyan anyagot, amire neki szüksége van, most éppen egy olyan peptid részletet, aminosav szorozatot szeretnék bemutatni, amit megtanultunk az előbb olvasni, ugye aszparagin glicin benne van, és mintegy úgy tesszük teljesen a molekulát, hogy másik két nagyon egyszerű aminosavat építünk mellé, és ilyen fehérjeszerű nyitó és záró csoportok közé tesszük. Ezt vízbe tesszük, pH, várunk valamennyi időt, és lehet látni, hogy bekövetkezik az itt látható változás. Ez a változás, ez a modern technikák segítségével viszonylag hatékonyan nyomon követhető. Ugye ez a keverék bármely időpillanatban analizálható, az úgynevezett nagy hatékonyságú vagy nagy nyomású folyadék kromatográfiával, angol nyelven HPLC vagy High Performance Liquid Chromatography, és hogy a nem szakértők is jobban értsék a dolgot, ugye ezen a ponton, mint egy úszóversenyen elindul a különböző molekulák, és ezen az oszlopon a nagy nyomás hatására eltérő és különböző retenciós időknél fognak megjelenni. Talán egy kicsit úgy, mint ahogy ezt egy úszó bajnokságon is láthatjuk. Mi ennek a nagy lehetősége, hogy egy ilyen kromatogramot, ha fölveszünk, most csak az elsőre fókuszáljunk, akkor láthatjuk, hogy az aszparagin kiindulási molekulán egy ilyen időnél, majd később a kapott termékek különböző időknél úgynevezett eluálódnak, jelennek meg az oszlop végén. És hogyha így nézzük a folyamatot ebbe az időben, akkor időben változó módon nézhetjük ezt a versenyt, és azt láthatjuk, hogy valóban csökkenni fog az aszparaginnak a koncentrációja, és a másik kettőnek pedig növekedni fog. Ez mindenképpen egy jó jel, mert a természet, ha ezt a keveréket létrehozta, akkor a vegyész büszke arra, hogy ezt elválaszthatja. Ennél talán még gazdagabb, hogyha alkalmas spektroszkópjával, például NMR spektroszkópjával megvizsgáljuk bármely időpillanat megint kapott terméket. Ebben esetben a spineknek a Larmor precessziát használjuk ki, ez talán egyébként inkább egy futóversenyhez, egy körpályához hasonlíthat, és lehet látni, hogy azt a versenyt is torony magasan megnyerte Usain Bolt, ugyanúgy láthatjuk, hogy a spektrumban is a legbaloldalibb, a legmozgékonyabb spinek kerülnek legjobban előre. Miért érdekes ez a dolog? Azért, mert kvantitatív adatokat, számszerűsített adatokat tudunk felhasználni ezen adatok eredményeképpen, és ebből készítettünk egy ilyen típusú diagramot. Ennek az X-tengelyén megint csak ugyanaz az idő van, amiben nyomon akarjuk követni az eseményeket. Kezdetben egységnyi koncentrációnak vagy százszerűsnek tekintjük a kiindulási anyagot, és ez egy exponenciális görbe mentén folyamatosan csökken, míg a fölépülését is láthatjuk, vagy kialakulását, a koncentráció arány változását a két kapott terméknek zöld és piros színvel bemutatva. Miért jó ez? Hát azért, mert ez a pillanat, amikor a szerves kémikus átmegy egy kicsit fizikai kémikusba, és megpróbálja a reakció kinetika és a termék adatokon keresztül jellemezni ezt a reakciót. Ugye ez szaknyelven azt mondja, hogy meghatározzuk a folyamatnak a sebességi együtthatóit. Ami ebből most jelenleg nem olyan fontos, egy kis illesztés, egy kis mérés, egy kis regresszió számolás, és ennek eredményeképpen megkaphatjuk azt az értéket, ami a legjobban megjegyezhető, a folyamatnak az úgynevezett fél élet idejét. Az előbb említett teljesen természetes reakciónak, tehát megkaptuk azt az értékét, hogy testhőmérsékleten, semleges pH-n 28 órás felezési idővel alakul ez a folyamat át. És a folyamat tovább alakul ebből a szukcinimidből, ebből a gyűrűs szerkezetből a kapott termékbe. Nagyon érdekes első látásra, hogy ez egy egyensúly, az első lépés nem, a kék nyíl az egyirányú, a zöld az oda-vissza nyíl, és ez önmagában is egy érdekes és bonyolult rendszer megszületését teszi lehetővé. Amit érdemes megjegyezni még, amire már lehetett, hogy utaltam is rá, hogy az úgynevezett béta termék, a termék aránya és a kialakulása az körülbelül 5-ször kedvez, mint az alfához képest, ez majd a konklúzió kapcsán lesz érdekes. Még egy hasonló típusú dologgal szeretném önöket megismertetni, most nem az idő, hanem egy ilyen hipotetikus reakció menti haladás, úgynevezett reakció korlát menti nézzük a folyamatot, és a kiindulási anyagból az a kérdés, hogy mekkora energia az, amíg hegyet mászik a molekula, amíg átalakul, amíg a szubcinén keresztül a terméket kapja. Valójában az összes számítható adat teljes mértékben összhangban van azzal a képpel, ami az empirikus megfigyelés. A 28 órás felezési idő mellett az, hogy 22 kcal per mol az egy olyan esemény, egy olyan hegymagasság, amely 37 fokon gond nélkül megmászható. Hogy megint csak egy képszerű dolgot tegyek mellé, ugye érezzük azt, hogyha meg akarnánk mászni, át akarunk jutni baltól jobb felére ennek a hegynek, akkor innen indulva erőfeszítést teszünk, és nyilván a sebesség meghatározó lépés az, hogy mikor érünk erre a hegycsúcsra, hiszen innen már csak lefelé vezet az út. Megvan a modell, alkalmas tetrapeptidet szintetizálunk, megvannak a termikai paraméterek, megvan a spektroszkópia. A kémikus ilyenkor otthon érzi magát, elkezdi megvizsgálni a körülményeket. Nyilván jó lenne befolyásolni ezt a természetes folyamatot. Mi van, ha kérdéseket tesz föl? Mi van, ha fölemelem a hőmérsékletet? Az élő rendszerek 37 fokon élnek, de baktériumok gond nélkül 50 fokon is, vagy akár 100 fokon is elélhetnek. Azt lehet látni, hogy ha a hőmérsékletet csökkentjük, akkor folyamatosan a felezési idő az nő, azaz lassul a folyamat. Talán nem megdöbbentő, de mégiscsak érdekes. Ugyanígy azt láthatjuk, hogy ha a pH-t azt egy kicsit savanyítjuk, és a természetes pH-ból bőr pH felé, az 5-ös felé megyünk el, akkor is hasonló módon azt látjuk, hogy a folyamat lassulni fog. Ez önmagában azt mondja a kémikusnak, hogy kezdi érteni azt a mechanizmust, amit bemutattam önöknek, hogy valóban, hogyha a hőmérséklet és a savasság így befolyásolja ezt a reakciókat, akkor tényleg kulcslépés lehet ez itt levő úgynevezett belső gyűrűzáródás. Itt jegyzem meg, és nem rész az előadásnak, hogy valószínűleg ez egy nem klasszikus reakció, egyre több adatunk van róla, úgynevezett deutérium cserével valószínűleg egy alakult effektusnak lehetünk egyébként relatíve ritka megfigyelői. Összességében tehát azt láttuk, hogy egy olyan probléma áll elő, amelyben a környezetet is befolyásolni tudjuk. Most a kérdés az, hogy a kémiai összetétel, a szerkezet az hogyan befolyásolja ezt a folyamatot, és ez talán a legfontosabb, és szinte azt mondtam, hogy az utolsó komoly gondolat, amit szeretnék elmondani, vagy bevezetni. A konstitúció, vagy kémiai összetétel a kémikus számára nagyon analóg ezzel a betű kirakóssal, ahol tudjuk ugye, hogy ugyanazok a betűk, ha más sorrendben vannak, akkor mást fognak jelenteni. Alma és láma nyilván nem ugyanaz. Vagy az is nagyon fontos, hogy egy-egy karakternek a betű cseréje, az mit hozat, a baja és a baka sem ugyanaz. Ez utóbbi példánál ragadjunk most le egy pillanatra, azaz az előbb látható tetrapeptid, emlékszünk NGAA rendszerben, az itt látható nagybetűvel kiemelt harmadik pozíció, úgy mint a baja-baka rendszerben, az alanint azt cseréljük egy R betűre, akár K-ra is cserélhettem volna. A lényeg az, hogy egy olyan, mindjárt látjuk aminosavra, aminek pozitív töltésű az oldallánca. Ebben az esetben azt látjuk, hogy a reakció az, miután a felezési időm az rövidül, ezért a sebességem az nőni fog. Vajon miért? És itt inkább csak arra szeretnék rámutatni, hogy megint csak a kémikus gondolkodik, az úgynevezett elektronikus hatás. Hogy ez mit jelent, bocsánat érte, itt lehet nagyon szépen látni. Ugye ennek a reakció centrumnak, az aszparaginnek és a glicinnek már megismerhettük valamennyire a szerkezetét. Most azt látjuk, hogy a harmadik aminosav egy ilyen furcsa polipkarként ide alá tud lógni ennek a rendszernek, és kékkel jelölte van egy pozitív töltése. Ennek eredményeképpen itt kialakul egy olyan kedvező kölcsönhatás, ami oda vezet ezek után, hogy stabilizálni tudja azt az úgynevezett közti állapotot vagy terméket, itt most nem kell túlságosan szőrsáv hasogatónak lenni, amely aztán ennek a reakciónak a beindítását tudja szabályozni. Tehát miközben megfigyeljük azt, hogy egy betűcsere, egy aminosav csere, az befolyásolhatja a sebességet, aközben is tudjuk magyarázni, hogy mi lehet ennek az oka, mi ennek a háttere. És ez megint egy jó dolog, mert az ember úgy érzi, hogy valamennyire legalábbis uralja ezt a rendszert. Nagyon érdekes, hogy ez tényleg ez is nem valami mesterséges vagy artefaktum, hogyha az R betűt megint csak gondoljuk a Scrabble játékra, egy betűvel arrébb tesszük, akkor megváltozik a szónak a jelentése, akkor ez a kar, ez nem ide, hanem ide kerül, már nem lesz elég hosszú, hogy a pozitív töltés kellően közel kerül negatív töltéshez, és már a reakciónak a fedés ideje 28 óra, annyi, mintha nem csináltunk volna semmit a kiindulási anyagi. Tehát összességében azt látjuk, hogy urai vagyunk a helyzetnek, és tulajdonképpen ebben a helyzetben föltetjük újra azt a kérdést, hogy na és akkor most egész pontosan mi is történik, miért is van ez az átalakulás a természetben. Egy másik ponton is érdemes beavatkozni a rendszerbe, a piros aszparagin savra utaltam, mint a veszélyes pontok az achilles sarkakra, emellett idáig mindig csak a legkisebb oldalláncú glicint mutattam, hogyha megnövelem az oldalláncot, akkor látszik, hogy a felezési idők azok drámai módon megnőnek, és ez önmagában egy érdekes kérdést tesz föl, nevezetesen, hogy mi is az, ami okozza ezt a változást, és ezt vezetett el minket arra a fölismerésre, ami az egész előadásnak mondjuk úgy, hogy a slusszpoénja. A legkisebb eset a glicin, nincsen oldallánca, egyetlen hidrogén atommal nagyjából reális méretben tettem ide, hát olyan könnyedén elfér, ez még nem látszik befolyásolni komolyabban a rendszer. Ha már egy alaninra cserélem, és ettől egy nagyságrendet lassul a folyamat, talán érthetem, hiszen egy nagyobb térkitűzési csoportot tettem oda, és ez befolyásolja a molekulának a hajlékonyságát, úgynevezett sztérikus hatásként jelenik meg. Hogyha egy még nagyobbat fogok oda tenni, akkor még inkább a változás afelé fog mutatni, hogy a folyamat lassulni fog. Összességében tehát azt mondhatom, hogy a kémiai konstitúció, a szerkezet az befolyásolja a reaktivitást, ami persze nem megdöbbentő. Most jön a talán kicsit váratlan vagy érdekes ötlet, hogy ne csináljunk semmit, de mégis csináljunk valamit. Mit értek ez alatt? ne tegyünk be ide változóaminosavat, hiszen az mégiscsak befolyásolja a folyamatot, de az egész rendszerünket, azt tegyük, mint egy mozaik elemet más és más molekuláris környezetben. Hogyha szabadon hagyjuk, csak ilyen tetrapeptid formájában, akkor lehet látni a molekuladinamikai szimulációnk segítségével, hogy nagyon esetlegesen nyaklik, csuklik, cseklik ez a rendszer, nagyon sokfajta állapotot vesz föl, és ehhez egy majd látjuk gyors reakció fog tartani. Hogyha ezt bezárjuk egy fehérjébe, veszünk egy fehérje térszerkezetet, mindegy miért, és beleépítjük a rendszert, akkor azt látjuk, hogy egy fehérje környezet állapotában majd más lesz a reaktivitásunk. Hogyha ezt gyűrűbe tesszük, akkor összezárjuk egy laza formában az elejét és a végét a molekulának, és hogyha ezt egészen szűk gyűrűbe tesszük, akkor szinte bilincsbe verjük a molekulát. Mi lesz ennek a következménye? Nincs kémiai környezetváltás, ugyanaz aszparagin glicin van, csak máshova implantálva. Azt lehet látni, hogy a kezdeti 4 óra felezési idő a fehérje környezetben mintegy közel 50%-kal megnő, azaz a felezési idő nagyobb lesz, a reakció gyorsabb, lassabb, hogyha ezt gyűrűbe teszem, akkor már 10 óra, és ha egészen kimerevítem, oda bilincselem, akkor már 20 óra körül lesz a felezési idő. Ez tehát azt jelenti, hogy ugyanaz a reaktivitás, ugyanazok a reagens csoport, ugyanaz a környezet, minden ugyanaz, mégis akár 1-2-300%-osan is befolyásolja a folyamatnak a sebességét. Visszaolvasva ezt, tehát azt mondhatjuk, hogy ez egyfajta védekezési rendszer, vagy pajzsként is működhet az izomerizáció ellen, hiszen ha szabadon hagyom, akkor gyors lesz a belső mozgás, erről nem beszélek, mert ez nagyon technikai lenne, ezt NMR-re szépen ki lehet mérni, és a belső mozgás összhangban van ezzel a megfigyeléssel. Ha fehérjébe építem, akkor lehet látni, hogy lassú lesz a mozgás, hatékonyabb a védelem és hosszabb a felezési idő. Ha egy gyűrűbe zárom, akkor még lassabb lesz a mozgás, még intenzívebb lesz a védelmem, még hosszabb lesz a felezési idő, és ha, bocsánat, rabláncra verem, ha egészen kimerevítem a rendszert, akkor nagyon lassú lesz a mozgás, erős a védelem, és igen hosszú lesz a reakció felezési ideje. Hogy megint másképp nézzük ezt a dolgot, ugye itt lehet látni egy alkalmas, ilyen fehérjébe épített rendszert, a kék molekula részlet az a kérdéses dolog. Emlékszünk talán, hogy a baloldali ábrát most nem úgy színeztem, de ugyanúgy mutatom. Itt van az a nitrogén, akinek ide kell támadnia, ugye a reakció koordináta az ez a távolság lesz, és ez a szög, ami itt meghatározza a folyamatot. Hogyha ezt most egy ilyen kétdimenziós hisztogram mentén eloszlatom, akkor azt láthatjuk, hogy lesz egy átlagérték, általában hol tartózkodnak ezek egymáshoz képest a termikus mozgás esetén, és optimumként ebből mutatok egy üres pontra, ott, ahol ritkán lesz majd a molekula. Hogy segítsem a vizuális élményt, ide teszem rögtön mellé annak az itt látható állapotnak lilával azt az állapotát, amik az optimális érték felé fog menni. És hogyha elindítjuk ezt a szimulációt, akkor azt fogjuk látni, hogy vajon mikor is veszi fel ezt az állapotot és hányszor. Ugye elindult a szimuláció, most fölvette, és aztán más állapot van, a színezés az úgynevezett konformációs klaszterek szerint van, és lehet látni, hogy elég hatékony módon ez a fehérje környezet, ez meggátolja ennek a fehérjének azt, hogy ezt a lila, ezt a könnyen oda gravitáló állapotát, amely az átalakuláshoz vezet, megakadályozza. Innen jön talán némi megint túlzással az Achilleus pajzsa című analógia. Ugye noha Achilleus is a tükszfőből való megfürdés következtében sebezhetetlen élet, azért mégis hordott magával egy pajzsot, biztos, ami biztos, nehogy baja essen. Itt is azt lehet látni, hogy a térszerkezet rögzítése az egyfajta pajzsként működik. Az utolsó bonyolult ábrát szeretném most elmondani talán az előadásban. Miről is van szó? Maga a térszerkezet, a fehér térszerkezet az hőmérséklet függő. Ezért a pajzs az hőmérséklet függő lesz. Hogyha ezt a rendszert, ezt lehűtöm, na nem olyan nagyon, mint a fizikusok szokták, csak mondjuk 5 fokra, és ez is csak Celsiusban, akkor azt láthatjuk, hogy mondjuk legyen 100%-os pajzs méretem. Ehhez képest, hogyha a rendszert elviszem mondjuk erre az említett 35 fokra, akkor körülbelül egy 70%-os pajzson van. Most ezen a 70%-os pajzson láthatom, hogy éppen annyi a védelme, amennyi, és 40 a felezési idő. Ha most kiemelem ezt a kontrollrendszerbe, és beteszem csak úgy önmagában ezt a tetrapeptidet, akkor lehet látni, hogy a pajzs az nagyon kicsi, mert nincs sztérikus hatásvédelmem. Ott lehet látni a pici pajzsot, és lehet látni, hogy sokkal hamarabb át fog alakulni a folyamat, mint egy fele vagy hát 28-an nem éppen fele, de mondjuk kétharmad idő alatt. Ami ebben érdekes tehát, az az, hogy ha én most az itt látható feltekeredett fehérjémet, azt egy magasabb hőmérsékletű tartományba viszem, ugye ugrottunk a nyillal, akkor a pajzs mérete az kisebb lesz, és ennek hatására a felezés idő az drámaian meg fog nőni. Összességében tehát azt láthatjuk, hogy ez egy dinamikus pajzs, ami nagyon is függ a molekulás környezettől, és ezen túlmenően a hőmérséklettől. Számos példa ismert, ugye aki nem fehérjekutató szakember, azt mondja, hogy mi az a sokszínes szallag, talán nem is olyan fontos, nagyon fontos fehérjékről van szó, de vegyük észre, hogy itt mindenütt lehet látni, szürkével kiemeltem azt a szukcinimidet, amelyet nem csak hogy sikerült kihalászni, de ki is kristályosodtak, és röntgen diffrakció meghatároztuk a szerkezetét. Ennek eredményeképpen világosan látszik, hogy ezek létező közti termékek, tehát nagyon szépen analizálta a folyamat egészen. Biológiából indultunk, néhány perccel a biológiába térnék vissza. Mit is jelent ez? Ugye a fehérjéknek láttuk, van egy fél élt idejük, lehet egy-két perc, lehet egy-két óra, lehet egy-két hónap, lehet akár egy-két év, vagy akár egy élethosszígla, mint a szemünkben lévő krisztalin fehérje. Ha az izomerizációnak a felezési ideje piros görbe, ha ahhoz képest a fehérje degradáció, a fehérje integrált állapotnak a megőrzése sokkal rövidebb, akkor nincsen semmi baj. Miért? Hát azért, mert itt láthatjuk például az ornitin dekarboxiláz nevezetű enzimet, ennek az enzimnek 11 perc a felezési ideje. Hogyha mondjuk azt vesszük referenciaként, hogy az izomerizációnak a felezési ideje mondjuk ilyen adott körülbelül egy nap, akkor ehhez képest a fehérje, mint a mór megtette kötelességét a mór, mert 11 perc múlva majd a proteoszom, ahol is lebomlik. Senkit nem fog zavarni, hogy lesz benne ilyen aszparagin glicin, és valóban, ha megnézzük, láthatjuk, hogy itt van az NG, pirossal a szerkezet is kiemeltem, és ott is ott van egy NG. Tehát nem probléma, hogy átalakul, vagy átalakulhat a folyamat. Sokkal izgalmasabb, hogy vannak olyan fehérjék, amely a helyzet a fordítottja. Nevezetesen a fehérje degradáció az igazán hosszú ideig tart, és az izomerizáció ehhez képest relatíve rövid. Nézzünk ilyen fehérjét, nézzünk egy igazán izgalmas fehérjét, hát nézzük éppen a hemoglobint. Ugye a hemoglobin az egy nagyon fontos fehérje, és nagyjából a felezési ideje az 3-4 hónap, 5-700 órára becsülhetjük ugye a felezési időt, és bizony ebben a fehérjében pirossal kiemeltem az enneket, nagy baj lenne, hogyha lenne mellette glicin, mert akkor valószínűleg az aszparaglicin átalakulás az sokkal gyorsabban bekövetkezne. Szerencsére, hogyha végigfutjuk ezt, először oda, aztán vissza, megnyugodhatunk, hogy normális esetekben ilyet nem találunk. Nem ilyen jó a helyzet az úgynevezett SNP-k esetében, ez az úgynevezett single nucleotide polimorfizmus, ezek bizonyos mutációk, amik bekövetkeznek és bekövetkezhetnek. Ugyanezen fehérje esetében lehet látni, hogy például az 50-es pontban, ott mutatom a lupéval, az hisztidin egy aszparaginra cserődik, és lesz már egy aszparagin glicin, ez az úgynevezett szardegna mutáns, vagy alatta az úgynevezett szingapúri mutáns, ezek megfigyelt egyedek, akiknek nagyon komoly vérképzési problémáik vannak. Tehát igen, egy létező probléma abban a pillanatban, hogyha az idő, a fehérje degradáció idő, az kitolódik, és sokkal hosszabb, mint az adott átalakulásnak a kémiai ideje. Összefoglalva tehát azt láthatjuk, hogy ez egy olyan folyamat, ami tényleg folyamatosan bennünk is, most is, mindenütt jelen van és működik. Semleges körülmények között felezés idő az nagyjából egy nap, át is alakul. A természet nagyon résen van, és az úgymond jobban javítható rendszereket, az aszparagin sav glicin, ez a DG rendszereket javítja. Van egy enzim, minden egyes sejtünkben legalább 8 kópia van abból az exonból, azért felelős, hogy ez a fehérje ott legyen állandóan, mint egy járőr, és észrevegye az átalakulást, és visszaalakítsa. Igen ám, csak hogy ez az úgynevezett PIMT javító rendszer, ez nem alkalmas az eladás alapvető tárgyát képező aszparagin glicin visszaalakítására. Sőt, majd mindjárt látjuk, hogy ezt inkább elfiatolni egy másik irányba. Föltehetjük a kérdést, hogyan tolerálhatja ezt az evolúció. Persze az evolúció olyan, amilyen, de jó lenne érteni, hogy vajon miért nem okoz ez problémát, miért maradhatott ez föl. A választ nem tudom, de a kutatásaink közelebb vittek minket ahhoz, amelyek remélem világos voltak, hogy elsőbb a kémiaiak, noha biológiai indítatásúak, hogy a pH, a hőmérséklet és más körülmények befolyásolásával, a konstitúció befolyásolásával, és a mozgékonyság befolyásolásával alapvetően, mint egy a pajzson keresztül befolyásolni tudjuk a rendszert. Végül, de nem utolsó sorban azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen ez három apró kérdést vet föl. Az egyik az az, hogy a rövid élettartamú fehéréknél ez nem probléma, tehát ott az evolúciós nyomást azt nem kereshetjük, vagy nem kérhetjük számon. Megállapíthatjuk, hogy ez a folyamat minden aszparagén után bekövetkezik, csak nagyon más felezés idővel, hónapok, évek, vagy akár évszeken keresztül. Végül, de nem utolsósorban a hosszabb fehérjék esetén, ugye miután kémiára akartam beszélni, biológiára elsősorban, ezért nem beszéltem el az érdekességről, de talán azért, mert tudom, hogy vannak izgalmas és érdeklődő evolúcióbiológusok is közöttünk, ugye az aszparagin glicin, az egy ilyen keverék kialakul át, majd ez az enzim, ami nem erre született, fontosan eltolja az aszparagin felé, azaz tulajdonképpen egy mutációt folyamatosan, egy nem DNS szintű mutációt, azt megőriz és állandóan teszteli a rendszert, hogy ez működhet-e. Ez egy nagyon érdekes, elég egyedi példája annak, amely során tulajdonképpen egyfajta környezeti nyerességet hozhat egy nem DNS kódolt információ. A mi hozzáállásunk ehhez a területhez, az talán ezzel a diával jól mutatható, bal oldalon van egy rendszer, aminek a térszerkezete rögzített, jobb oldalt, ami rögzítetlen. Ez talán, hogyha egy sztoasztikus bolyongásként nézzük a rendszert, akkor itt egy úton sokat kell járni, mielőtt a gyűrűs rendszerhez, itt pedig talán több úton hamarabb is eljuthatunk oda. És ha talán az elnök úr megengedi csak, hogy ezt az utolsó filmet lefuttassam, ami talán 10 másodperc, láthatjuk azt, hogy akárhogy is nézzük ezt a rendszert, mindenképpen a közepe felé fog tartani a folyamat, minden ilyen aszparaginos rendszer az el fog jutni ebbe az áteső csatornába, előbb vagy utóbb át fog alakulni, vagy van javítómenős, vagy nem, ez egy más kérdés, ugye élő vagy élettelen rendszerről, és kapunk egy ilyen érdekes és újfajta arányt, aminek az érdekesség az az, hogy ez tulajdonképpen in vivo és in vitro körülmények között is megvalósulhat. A kutatás egy csoportmunka, fönt annak az 5 személynek, Láng Andrásnak, akivel alapvetően ezt most már több éve végezzük, szerettem volna köszönet mondani, Karancsi Menyhárd Dórának, a szimulációkért, Jákli Imrének, a kvantumkönyvi számolások és a további szimulációkért, Farkas Viktornak, a peptidszintézis, és Mező Gábornak pedig az ötletért, a csoport minden tagja mellett önöknek a megtisztelő figyelemért. Köszönöm szépen!